8-10, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Több mint 36 millió szavazólapot készít az AEN biztonsági nyomda enyerté, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, nemzetiségi önkormányzati képviselők, valamint az Európai Parlament magyar tagjainak június 9-ei választására. A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása szerint a nyomda összesen több mint 10 000 féle szavazólapot készít. Az EP választásra kétfélét, egyet a magyarországi és a külképviseleti szavazáshoz, amelyen a bal felső sarokban egy karika szerepel a bélyegző lenyomatnak, amit a helyszínen látnak el pecséttel, a levélben szavazáshoz készített másik szavazólapon pedig a pecsét helyén a levélben szavazás szavazólapja felirat szerepel. Ezekből összesen több mint 7,9 milliót nyomtatnak. A nyomda emellett legyárt 3177 féle polgármesteri szavazólapot és egy főpolgármesteri szavazólapot. A 3011 10 000-nél kevesebb lakosú településeken egyéni listán választják a képviselőket. Ezekhez is külön szavazólapot gyárt a nyomda, összesen 3.338.000-et. A sport 2010 előtt elhanyagolt terület volt, azóta stratégiai ágazat, mondta a sportért felelős államtitkár Szekszárdon. Schmidt Ádám a Tolnai vármegye székhelyen rendezett sportközéleti fórumon hozzátette. A sport 2010-ben 17,8 milliárd, 2024-ben 172 milliárd forint költségvetési támogatásban részesült. Fontos intézkedésnek nevezte a mindennapos testnevelés bevezetését, amelyben 1,2 millió gyermek vesz részt, és egy egészségesebb nemzethez vezethet. Mint mondta, bár vannak olyan települések, ahol az infrastruktúra nem adott még a mindennapos testneveléshez, de dolgoznak azon, hogy javuljanak a feltételek. Az idei fél évben országszerte több mint 3 000 feladatellátási helyen adnak át tanulói laptopokat az 5., a 6. és a 9. évfolyamon tanuló diákoknak, mondta a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára Nyíregyházán. Az eszközök kiosztásán a Nyíregyházi Arany János Gimnázium általános iskola és kollégiumban Balatoni Katalin sikertörténetnek nevezte a programot, amelyben 2022-től kezdve több mint 579 000 laptopot juttatnak el a köznevelésben tanuló diákok, pedagógusok részére, valamint intézményi használatra. Ez már a 3. körös eszközosztás, amelynek kiinduló pontja a koronavírus járvány volt. A pandémia alkalmával a kormány felismerte, hogy szükség van az eszközökre és a digitális tartalomfejlesztés megvalósítására, hangoztatta a helyettes államtitkár. A kormány a mostani 80% körüli szintről 85%-ra kívánja növelni a foglalkoztatási rátát 2030-ra. A cél elérése érdekében az inaktívak számát kell csökkenteni, mondta a nemzetgazdasági miniszter Budapesten. Nagy Márton a Velünk a vállalkozásodért, amit a Jövőről tudni érdemes című vállalkozásfejlesztési rendezvénysorozat utolsó állomásán kiemelte. Már több mint 4,7 millióan dolgoznak, a munkanélküliségi ráta pedig 4%, ami lényegében a teljes foglalkoztatást jelenti. Mindezek miatt úgy vélte, hogy az elmúlt években megteremtett munkaalapú társadalom megőrzésére kell fókuszálni. Az ukrán-magyar határszakaszon 5002-en léptek be Magyarországra szerdán, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 4955-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek. Tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirati irodát. A közleményük szerint a beléptetettek közül a rendőrség 42 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, írták. Végül az időjárásról. Az erőteljes gomolyfelhő képződés és fátyolfelhők mellett a legtöbb helyen sok napsütésre számíthatunk. Késő délelőttől ismét egyre több helyen, nagyobb számban a Budapest-Szeged vonaltól keletre pattannak ki záporok, zivatarok, illetve délnyugat-nyugat felől is egyre nagyobb eséllyel érkezhetnek csapadékgócok. A zivatarokat intenzív csapadék és erős vagy viharos széllökés kísérheti. A nyugati a szél olykor megélénkül. A hőmérséklet napközben 24 és 29 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Voltam New Yorkban, reptéren Londonban, Berlinben lassú volt a fény, én bolygottam Szterdon. És hessőt már rekes, Párizsból SMS, szikrázott Velence, Varsóban a fűszeres lány, aki eladó, de én nem bemapó. Halló, 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 hallucináció, csak a szerelem, elellen elemen, valahol elveszett, veszettől keresem, sehol se talál. Hol lakom? Itt lesz a szekrényben, a kávés csészében, vagy tán a szőnyeg alatt, az ajtó mögött nem néztem. Egy sötét sarokban, nyilvános vécében, körültem egy kávéházban, budai erkélyen. Jaj, hívott nyomozó, mert én nem kalambó. Halló, 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 halucináció, csak a szerelem, eleven elemen, valahol elveszett, veszettő keresett, sehol se talállak téged életem. Voltam keleten, jártam nyugaton, déli legelőn, északi ugaron, sorstalan utakon, fejvesztve kutatom őt. Nem tudom, hol lakom.
Kedves hallgatóink, Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugározzuk.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm López Szabó Zsuzsanna okleveles természetgyógyász fitoterapeutát, Szabó Gyuri bácsi, a Büki füves ember lányát.
Köszönöm a meghívást és köszöntöm a rádió hallgatóit.
Április közepén jelent meg López Szabó Zsuzsanna, apám a füves ember, Szabó Gyuri bácsi, a gyógynövényeken túl című könyve. Miért gondolta, hogy könyvbe mutassa be szinte családi albumszerűen azokat a személyes történeteket, amelyek édesapjára és a családra, ön és az édesapja kapcsolatára vonatkoznak.
Hogy miért pont most született meg ez a könyv, arra nem tudok pontos választ adni. Azt gondoltam, hogy meg kell őt örökíteni egy könyvlapjain is, nem csak videókon, meg újságcikkekben. A könyvforma az különösen becses nálunk, a könyveket mindig szerette az egész család, úgyhogy apám azt gondolom nagyon büszke lenne rá, hogy róla is írtak egyet, és azt pont a lánya írta.
Nem véletlen, hogy egy családi albumszerű könyvnek említettem a kedves hallgatóknak. Gyönyörű fotók jelennek meg az írott szövegek mellett, megismerhetjük az egész Szabó család történetét, családfáját, megismerkedhetünk Szabó Gyuri bácsi hitvallásával, azzal, hogy milyen apa volt, és sorolhatnám tovább a fejezeteket, de mindezeket képek támasszák alá. Nekem a kedvenc képem az, amelyen Zsuzsanna és az édesapja nagyon kedvesen összemosolyogva gyógynövények között ülnek.
Ez egy hivatásos fotoművész által készített fénykép, ami csak annyiból állt, hogy eljött hozzánk és csattogtatta a kameráját, mi pedig ott ültünk, beszélgettünk, teázgattunk és így tovább. Visszatérve a családi vonalra, az, hogy a családunk története miért került ilyen mélységesen ebbe a könyvbe, az azért van, mert azt gondolom, hogy ha az ember nem tudja, hogy honnan jön, akkor nem tudja se, hogy hová megy. Ismerni kell az őseinket, a történetünket, a családunkat, és egy kicsit a következő nemzedékek számára is meg szerettem volna örökíteni azt, hogy tényleg honnan is származik az édesapám, honnan származunk mi a családunk, honnan származik a gyógynövényes tudás. Azt hiszem, hogy az egyik apropója végül is a könyv megírásának is ez volt.
Hogy készült ez a könyv?
Az az igazság, hogy én nem vagyok művészember és nem vagyok író, de azért a magyar tanárság sokat ad az embernek ahhoz, ez a könyv fel van építve. A fejezetek talán felcserélhetők, mert mindegy, hogy most a szokásai vannak előbb, vagy a kitüntetései, mert nem időrendi sorrendben vannak. De van egy vonala a történetnek. Az a vonala, hogy van egy kezdet, ez átível az egész könyvön, és ott van a végén a megnyugtató befejezés, hogy bár ő nincs velünk, de amiért dolgozott, amiért élt, az ott van és az ott maradt. Azt gondolom, hogy a két fő mondani való a könyv elején, meg a végén van az összes többi élvezetes olvasmány.
Bevallom, nem tudtam letenni a könyvet, ezt nem udvariasságból mondom. Szabó Gyuri bácsit, amikor mi megismerhettük tevékenységét, társadalmi felelősségvállalását, a gyógynövények iránti rajongását, ugye 60 éves ő már elmúlt. Ebben a könyvben viszont ott mosolyog ránk fiatalon, sőt Zsuzsanna is kislányként a szülei között, és valami elképesztő a személyes vallomásokból kiderülő, mondhatnánk azt is, hogy szinte elrendelt életútja Gyuri bácsinak. Megható az a történet, amelybe Zsuzsanna elmondja, hogy hogy került a család Bükszentkeresztre, hogy ennek az ön kisgyerekkori torokfájása volt az oka.
Így van, ez a történet, ez fennmaradt a családi krónikában, hogy kicsi gyerekként, 2-3 éves gyerekként nagyon gyakran volt mandulagyulladásom, és a gyerekorvos ajánlott, a Grigási doktor bácsinak hívták, ma is emlékszem rá, összhajú szemüveges kis bajusza is volt. Ő javasolta, hogy vigyenek el engem a szüleim Bükszentkeresztre, mert ott olyan híresen jó a levegő, ami kifejezetten légúti betegségeket nagyon jól gyógyít, úgyhogy elvitt oda. Az édesanyám ott volt hanem 2 hétig, és mikor visszamentünk az orvoshoz, akkor azt mondta a doktor, ilyen csodálkozó, hogy hát nem ismerném ezt a gyereket, meg a betegségét, azt mondanám, hogy vétek lenne kivenni ezt a gyönyörű egészséges mandulát. Tehát olyan szépen helyre jöttem, és akkor apám így, meg a családunk beleszeretett Bükszentkeresztbe.
Tulajdonképpen innen indul Szabó György második életútja. Ekkor kezdett el a gyógynövényekkel foglalkozni. A nyugdíjas kora után jelent meg az ő első könyve, amelynek az volt a címe A javasasszony unokája. Beszéljünk erről, Zsuzsanna, hogy fordult az édesapja gyógynövények világa felé, és hogyan próbálta nem csak feleleveníteni, nem csak leírni ezt a tudását, de megosztani másokkal.
Azt gondolom, hogy édesapám két nagyon nemes feladatot kapott az életében. Az egyik a gyógyítás volt, a másik a tanítás. A gyógyítást a gyógynövényekkel szerette végezni, nagyon hitt a gyógynövényekben. Tehát az elmondása szerint ő kicsi gyerek volt, amikor a nagymamája, aki egy falusi gyógyítóasszony volt, egy egyszerű valaki, akkoriban úgy hívták ezeket, hogy javasasszony, tehát ismerte a füveket, meg ismerte a füvekkel való gyógyításnak a fortéjait. És beköltözött édesapámékhoz a miskolci házukba, apám olyan 8 éves lehetett. Amikor ment szedni, ott az utcába is kérték, hogy Bori néni, ezt adjon már, azt adjon már, fáj a gyerek torka, fáj a lovamnak a lába. Akkor ő mondta, hogy mi kell, meg el is ment a mezőre, és erdő aljára leszedte a gyógynövényeket. Nyilván nem tudott ennyit egyedül szedni, úgyhogy vitte magával a használható korú unokát. Apámat szemelte ki, apám elmondása szerint szerint azért, mert volt egy képeskönyv, amit lapozgattak, és ott apám rácsodálkozott az erdőre, a fákra, és akkor látta a nagymama, hogy ő fogékony a természet szépségei iránt. Nem, mintha a család többi tagja nem lenne egyébként. Úgyhogy így megtanulta szép lassan a gyógynövényeket, azt is, hogy hogy néznek ki, mit kell leszedni, mikor kell leszedni, meg azt is, hogy mire kell használni. És a másik forrása az pedig egy bába volt, az utcában lakott egy bába, ugye a bábák is gyógynövényeket használtak nagyon gyakran, és az ő kisfiával volt apám jó barátságban, úgyhogy amikor a bába ment gyűjteni, akkor vitte a gyerekeket, és akkor mutatta nekik, hogy mit kell leszedni, meg biztos azt is elmesélte, hogy hogyan kell használni. Úgyhogy apám mindig úgy gondolta, hogy ez a tudás azért szunnyadott sokáig, tehát az ő felnőtt életének a nagy része nem a gyógynövényekkel való foglalatosságban telt, bár a tudás az nyilván ott volt nála, hanem nyugdíj után fogott hozzá igazából, hogy mondjam, a népszerűsítő tevékenységet ekkor kezdte el, nagyon fontosnak tartotta. Tehát ő annyira hitt a gyógynövényekben, annyira tudta, hogy mi mire használható, és annyira hitte azt, hogy ezt a tudását meg kell osztani az emberekkel. Mindig mondogatta, hogy ez egy, igaza volt egyébként, ez egy népgyógyászati tudás, tehát ez a felhalmozott bölcsesség, ez a népi bölcsesség, ami a tapasztalaton alapul. Hogy ez nem az ő tulajdona, ezt ő is tanulta, ezt az ő nagymamája is tanulta valakitől, és így mehetünk sok-sok nemzedéken keresztül vissza a múltba. Úgyhogy ő azt mondta, hitvallása volt, ezt feladatának tekinti, hogy ezt a tudást megossza az emberekkel, hogy ez a kincs ne csak az övé legyen, hanem mindenkié, úgyhogy ezért írt könyvet, ezért tartotta az előadásokat, ezért írt cikkeket. Erre alapozta az egész nyugdíj utáni életét, hogy ezt a missziót teljesítse tulajdonképpen.
Nagyon örülök, hogy a misszió szót használta Zsuzsanna, ugyanis a Javasasszony unokája című Gyuri bácsi első könyvében nem csak azt olvashatjuk, hogy hol kell leszedni, hogyan kell szárítani, hogyan kell a gyógyteákat elkészíteni, de azt is, hogy mit mire lehet használni. Én most utána néztem, 126 gyógytea receptet tartalmaz ez a könyv, amelyről ma már tudjuk, hogy a Magyar Tudomány Akadémia forrásmunkának ajánlja a témakutatói számára. Kezdetben őt nem tekintették, idézőjelbe téve, tudós embernek, nem tekintették természetgyógyásznak, és nekem valahogy idősebb dr. Béres József jutott mindig eszembe, ezt a nagyon szép Apám a füves ember című könyvet olvasva. Neki is óriási küzdelmet kellett vívni a hatóságokkal, környezettel, hogy egyáltalán komolyan vegyék. Zsuzsa, mikor állt az édesapja mellé, mikor érezte úgy, hogy segítenie kell ebben a küzdelemben, a munkájában?
23 éve van már, 24-dik azt hiszem, akkor, amikor azt láttam, hogy szüksége van valakire, egyedül nem tudja ezt a harcot továbbvinni, elfáradt bele, talán nem is elfáradt, hanem látta, hogy nagyon-nagyon sokat kell küzdenie, és lehet, hogy egy kicsit a reményt is elveszítette, hogy valóban közkincsé válhat ez a gyógynövényes tudás. Őt is nagyon sokat kritizálták egyébként, és a idősebb Béres Józseffel való párhuzam, hát az hízeleg nekem, mert azért ő egy országos hírű ember volt. Valóban van ebben a fajta életútban, küzdelemben hasonlóság. Például a Béres család legfiatalabb tagjai közül a Melinda mindig azt mondok, hogy a nagypapájára emlékezteti. Apám nem szerette egyébként, hogyha őt természetgyógyásznak hívták. Azt mondta, hogy én csak egy füves ember vagyok, én ismerem a füveket, mindig így is mutatkozott be, letette ugyan a természetgyógyász vizsgát, hogy tudjon tanácsokat adni, előadásokat tartani, stb. De ő füves embernek hitte és vallotta magát. Amikor én mellé álltam, akkor egy eléggé nehéz periódusban volt emiatt, hogy nem nagyon látta, hogy kopogtatott össze-vissza mindenfele. Volt egy nagyon jó cukorbetegeknek való teakészítménye, zászlós hajónk, most is ez volt az, amivel ő elindult, amit szeretett volna sikerre vinni, és látta, hogy nem olyan egyszerű a történet. A könyvben is írtam róla, hogy nagyon sok fórumot megkeresett, a Gyógyszerészeti Intézettől kezdve politikusokon át, tényleg híres emberek, de hát mindenki azt mondta, hogy nagyon szép történet, Gyuri bácsi, de mi nem tudunk ezzel mit kezdeni. Anyagi támogatást nyilván nem is nagyon várt. Erkölcsi támogatást viszont megkaptunk, a Semmelweis Egyetem Farmakognózia Intézetében dolgozott akkor, azóta nyugdíjba ment dr. Kéri Ágnes, tanította is a gyógynövényekkel való gyógyítás gyógyszerészeknek. Ő volt az, aki behívatta apámat az egyetemre, és megkérdezte tőle, hogy miért pont ezeket a növényeket tette bele ebbe a keverékbe. Én is jelen voltam, emlékszem, amikor magyarázta, hogy miért. És akkor a professzor asszony bólogatott, hümmögött, és mondta, hogy Igen, ez nagyon jó, hogy ez benne van. Aztán azt gondoltam, jó, hát akkor, hogyha apám így nem nagyon boldogul, akkor megpróbálom én, bár bölcsész diplomákkal rendelkezem, tehát nekem affinitásom nem nagyon volt az üzleti élethez, végképp nem, de azt mondtam, hogy jó, hát akkor nézzük meg, hogy mit lehet ezzel kezdeni. És akkor nagyon sok segítséget kaptam, főképp a professzor asszonytól, aki tényleg kezdettől fogva amellettünk volt, de én sok segítséget kaptam a Gyógyszerészeti Intézettől is, ahova az utcáról besétáltam. Volt ilyen fogadónap, és bementem az osztályvezető asszonyhoz, és mondtam neki, hogy itt van ez a termék. Én ezt szeretném legalizáltatni, szeretném ezt engedélyeztetni. Mondta, hogy igen, tudunk róla, mondta a titkár ennek, hozd csak be azokat az újságokat, mert akkor már írtak apámról, hogy magyar ember feltalálta a cukorbetegség ellenszerét, ami butaság volt. Mai napig sem tudjuk gyógyítani a cukorbetegséget. De ez a teakeverék nagyon sokat segített abban, hogy a cukorszintet normális értéken tartani, nagyon sokan használják a mai napig is. Tényleg egy kiváló teakeverék. És akkor mondta az osztályvezető asszony, hogy ezt is ezt kell csinálni, ezek és ezek a lépések, akkor ezeket meg kell csinálni, és utána be kell adni engedélyeztet. Úgyhogy emlékszem, hogy elég sok munkám volt vele, mire rájöttem, hogy van ennek a folyamata. Ennek szerződést kell kötni egy gyártóval, na hát ezek nagy feladatok voltak, de elmondom, sok segítséget kaptam, és másfél évbe telt, mire emlékszem, hogy telefonáltam, most akkor mi van, meg hiányzik-e valami, és akkor emlékszem, azt válaszolta, hogy Zsuzsa, már csak 2 hét, és megkapják az engedélyt, ne legyen türelmetlen. Hát én úgy újjongtam, hogy tényleg megkapjuk, és valóban akkor létezett ez a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termék kategória, ami ma is életben van. Abba a kategóriába sikerült ezt a teakeveréket betenni, apám borzasztó boldog volt, én is nagyon örültem, hogy sikerült. Patikák is forgalmazzák, mindenhol lehetett kapni. Ez egy nagy sikertörténet volt, és én nekem nagyon nagy indítatást adott. Azt gondoltam, hogy egy hatóság erre rámondja az áment, ahol átment az orvosgyógyszerész osztályon, a nem tudom milyen osztályokon vizsgálták, ha ez tényleg jó, a szakhatóság is jónak találja, akkor ez biztos, hogy jó. És akkor biztos, hogy a többi is nagyon jó, és hát láttam, hogy apámnak, mivel egy szem gyereke vagyok, nem nagyon számíthatott másra, így elkezdtem vele dolgozni.
Az önök által közösen írt könyv a Bükki füves ember gyógynövényei. És most az ön által írt apám a füves ember, mint egy igazolás erre az életútra, hogy olyan tudást adott tovább, mintha ön is szeretné ugyanúgy továbbadni, vagy folytatni azt az utat, mint az édesapja. És egy nagyon szép fotó ebből a könyvből. Van egy ilyen pici kis magonc növény, aminek az árnyéka egy nagy fa.
Ezt a fotót azért választottam, mert az idézethez passzol, amit szintén választottam, azzal kapcsolatban, hogy egy nagyon kicsi, nagyon apró kezdeményezésből, egy ember kezdeményezéséből, hogy nő ki egy nagy fa, mert az a tudás, amit apám a nagymamától megszerzett, amit aztán nekem is továbbadott, sőt a lányomnak, az unokáinak is továbbadott, ezt meg kellett osztania mindenkivel, és én azt gondolom, hogy az, hogy egyébként szakmai fórumokon is elismerik, hogy senki nem tett Magyarországon annyit a gyógynövények népszerűsítéséért, mint Gyuri bácsi. És ugyan ő már nincsen, az idézet, amire az előbb utaltam, így hangzik, hogy kidől egy fa, messze hallik, nő az erdő, kihallja. Az, hogy ez a tudás elkerül az emberekhez, ennek talán nincs olyan zaja, mint az, hogy ő elment közülünk, de ott növekszik az erdő, és látom, hogy nagyon sok ember érdeklődik, nagyon sokan jönnek hozzánk. A könyvajánlás is erről szól. Azoknak ajánlom ezt az utolsó könyvemet, akiket apám becsábított a gyógynövényeknek ebbe a varázslatos világába, mert tényleg az. És mikor nézem a kitüntetéseit, amiknek nagyon örült és sokat kapott, nagyon nagy kitüntetések, és mégis mindig annak örült a legjobban, amikor jött valaki, és azt mondta, hogy jobban vagyok, meggyógyultam tőle, meggyógyult a gyerekem, már nem fáj a torka. Ezek voltak az igazi sikerei az ő életének.
Nagyon szép a könyvnek, vagy a vallomásgyűjteménynek. Az a része is, amikor arról beszél, hogy az édesapja mindig 6 órakor odaült a telefon mellé, ugye ekkor még nem beszélünk mobiltelefonról, tehát odaült a telefon mellé, és hívták segítséget kérő, vagy akár érdeklődő emberek. Például leírja, volt, aki lekvár receptet kért tőle, és mondja, de én nem tudok lekvárt főzni. Szóval, hogy voltak ezek a közös esték, közös délutánok, azon túl, hogy amikor ön kislány volt, akkor meg olvasott a család, ahogy említette, hogy a könyvet, az olvasást mindenki szerette.
Nem éltünk együtt, legtöbbször ugye egy felnőtt már nem él a szüleivel, de nagyon gyakran látogattam. Ezeknek a látogatásoknak az alkalmával mindig láttam, hogy 6 órakor nyilvános telefonszám volt megadva, hogy itt akkor lehet vele beszélni, és hát az a telefon az megállás nélkül csöngött. Két órán keresztül lehetett őt hívni, és az a két óra az nagyon intenzív volt. Felvette a telefon, bemutatkozott, akkor reklamálta, hogy ő megmondta a nevét, az illető miért nem, tehát egy kicsit ilyen tanítóbácsis is volt. Aztán mondták, hogy hát az anyósomnak nem tudom milyen baja van, akkor meg arra azt válaszolt, hogy akkor miért nem az anyós telefonál. És aztán jöttek a kérdések, jöttek a tanácsra váró panaszok, és akkor azokat ő szépen megválaszolgatta, és azt láttam valóban, hogy ezt el nem riccelte volna. Tehát nem volt olyan, hogy most nincs kedvem, nem kapcsolom be a telefont, mert egyébként utána kihúzta a zsinórját, különben csörgött volna akár egész éjszaka is. Tehát ez volt megadva a köztudatban is, hogy attól volt ez a tanácsadás, és ezt lelkismeretesen minden nap végigcsinálta, talán hétvégén nem, hétvégén ugye személyes tanácsadása volt Bükszentkereszten, de egyébként lehetett őt keresni, és ezt a feladatát is nagyon komolyan vette. Azt láttam, hogy mindenre tud választ, vagy amire nem tudott választ, akkor megmondta, én erre kérem, nem tudok gyógynövényt ajánlani. És ezt is nagyon becsültem benne, hogy nem beszélt össze-vissza, nem ilyen légből kapott, hogy hát akkor erre is mondani kéne valamit. Soha nem volt célja az, hogy ezt ajánlom, mert akkor ennek nagyobb publicitást kellene adni. Soha nem gyógyteákról beszélt.
Ingyen tartott előadásokat bárhol, ahova
így
hívták.
Van, így van. Tehát ő neki soha nem az anyagi haszonszerzés lebegett a szeme előtt tényleg. Persze, hogy örült neki azután, amikor látta, hogy gyarapodik a cég, de a célja soha nem ez volt, és talán ezért is volt ő annyira népszerű, és annyira hiteles, mert érezték az emberek az előadásaiban is, hogy a segíteni akarás, meg a gyógynövények népszerűsítése, ami kvázi ugyanaz a dolog tulajdonképpen, hogy ez az ő motorja, ez hajtja őt, semmi más, és soha nem beszélt haza, soha nem beszélt a saját, vagy akár a cég érdekei szerint.
Én egyébként ugyanezt érzem, amikor járok a Bank utcába, és bemegyek a szönök boltjába. És most anélkül, hogy terméket ajánlanánk, nagyon jó érzés az, hogy ott bármilyen kérdéssel fordulok, vagy ha idős barátnőmmel megyek, fordulunk az ott dolgozókhoz, akkor ők pontosan kérdeznek, hogy mit szeretnénk, mire szeretnénk, és válaszolnak, hogy lehet ezt a fajta tudást, ezt a fajta szeretetet továbbadni, vagy ha nézzük a Zsuzsanna által írt gyógynövények a zsebembe. Kifejezetten turistáknak való, hogy felismerjem, milyen gyógynövények között jár, és azt mire tudnám használni. Vagy akár a gyógynövénytermesztés tekintetében, ugye Kisgyőrön. Tehát, hogy lehet embereket szeretetre tanítani, és nem haszonszerzésre ebben a mai haszonszerzés után rohanó világban.
A kollégáim nagy része nagyon-nagyon régen dolgozik nálunk. Ami nekem hízelgő, mert azt gondolom, hogy azért vannak ott, mert szeretnek ott lenni. Apámat nagyon szerette mindenki. Most is mondom, úgy hiányzik. Bükszentkereszten az üzletben minden nap benézett, ment a postára ide-oda, beköszönt a lányoknak, akkor elkapták, hogy Gyuri bácsi, ez van, az van, vagy jött valaki, ezt szeretné, azt szeretné, akkor gyorsan leült, azt elmondta. Tehát nagyon sokat tanította őket. És amikor megnyitottuk az üzleteinket, mindegyik üzletnél az volt, hogy addig nem állhattak a pult mögé az eladók, amíg nem vizsgáztattam le őket a mi gyógynövényes tudásunkból. Apám is tartott nekik továbbképzést. Kötelező olvasmány volt a könyvet elolvasniuk, megnézni apámnak egy előadását, abból tanulni. Tanár ebben voltam, tehát itt tudok tanítani, tudok számon kérni, és csak akkor állhattak oda, hogyha átmentek a vizsgán. Hát az elején, az első időkben mindig újra vizsgáztattam őket, ahogy jöttek esetleg új termékek. Most már nincs rá szükség, mert mindenki annyira profi szinten tudja a dolgokat. Rendszeresen vannak megbeszéléseink, most már csak negyed évente, amikor előkerülnek a kérdések, mert én azt gondolom, hogy ezek a hölgyek minket képviselnek. Mindig azt mondom nekik, hogy aki bejön az üzletünkbe, nem téged lát, hanem Gyuri bácsit látja meg engem, és nem tőled kérdez, hanem Gyuri bácsitól kérdez, és azt a tudást szeretné megkapni, amit Gyuri bácsi tudna neki adni, vagy akár én tudnék neki adni. És bátran mondom, hogy ezek a kolléganőim tudnak annyit, vagy majdnem annyit, mint ő meg én tudtunk, pontosan ezért, mert egyrészt nagyon régen ott vannak, másrészt meg oktatjuk őket.
Bevallom, hogy a könyv iránt, tehát López Szabó Zsuzsanna, apám a füves ember, Szabó Gyuri bácsi, a Gyógyfüveken túl című könyve iránt, azt keltette fel az érdeklődésemet, hogy többször láthattuk televízióba, hallhattuk rádióba az ön édesapját, és volt egy nagyon szép portréfilm róla. Ez a Szívvel, lélekkel című, amely a 4 évszakon keresztül végigkövette őt, a munkáját és a Bükk iránti rajongását. Amikor ez a film készült, akkor 92, 93 éves volt az édesapja, tehát tulajdonképpen a gyógynövényeknek a reklámarca lehetett volna.
Sokan mondták, igen, tehát nagyon jó egészségnek örvendett tényleg mindig, vigyázott is magára, egészségesen élt, egészségesen étkezett, és hát állandóan itta a gyógyteákat, ugye ez könyvben is leírtam, hogy ki volt rakva neki 6 kis csésze, ez a normál méretű csésze, azokba ő reggel belerakta a teafüveit, leforrázta, letakargatta, azt itta egész nap, nem is ivott mást. 10-15 perc múlva, amikor befejezte a reggelét, akkor leszűrte őket, és akkor azok ott voltak a csészék, rájárt egész nap, iszogatta ezeket a teákat. És nagyon sok olyan történet van, a könyvben is írtam egyet, hogy jöttek a jóval fiatalabb emberek hozzánk, és ugye apám neki iramodott a partnak, úgy loholtak utána, és mondták, hogy Gyuri bácsi, tessék már egy kicsit lassabban menni, mert nem tudunk maga után szaladni. Valószínű, hogy a hosszú élete és a jó egészsége nagy részt ennek köszönhető. A másik eleme szerintem ennek a szép hosszú életnek az az, hogy minden reggel tudta, hogy miért kell fölkelnie. Feladata volt, dolga volt a világban. Nem a fotelban üldögélt egész nap, hanem ment, intézkedett, ment Kisgyőrben, nézte, hogy nőnek a diófái. Mindig volt valami dolga. A nyár az nagyon sűrű volt neki, éppen a növények miatt. Mi gyűjtjük, felvásároljuk a vadon gyűjtött gyógynövényeket, azokat mindig jött ellenőrizni, hogy megfelelő minőségűek, hogy jó időbe szedték-e, nem füllette be, mindig dugta a kezét be a csomóba, hogy nem melegszik-e a közepe véletlenül. Ősztől tavaszig meg az előadások, nyáron nem tartott előadást, ősztől tavaszig meg járta az országot. Volt ugye egy héten 2-3 helyre is ment, Hódmezővásárhelytől Sopronon keresztül járta az országot. Egy 150 vagy nem is tudom mennyi helyen tartott előadást volt, ahova 2-3-szor is visszahívták, és mindig ment. És az előadásokat ingyen tartotta, nem kért érte a pénzt. Ha volt belépődíj, akkor az a szervezőknek a költségeire kellett, a terembérletre, meg nem tudom mire. Úgyhogy nagyon-nagyon felnéztek rá sokan, és igen, szokták mondogatni, hogy hát ő a legjobb reklámja a gyógynövényeknek, mert tényleg nagyon fiatalosan, lelkileg is, testileg is jó egészségben tartották őt.
És azt hiszem, hogy ez a természet szeretet, a gyógynövények iránti rajongás, és az, hogy feladata volt. Beszéltünk róla, hogy nyugdíjazása után, tehát 60 éves kora után kezdett el komolyan a gyógynövényekkel foglalkozni. Sokáig tudnék Zsuzsanával beszélgetni, nem csak a könyvről, hanem Szabó Gyuri bácsi emléke kapcsán is. Engedjen meg egy személyes kérdést. Milyen édesapa volt a Bükki füves ember?
Nagyon jó apa volt. Hasonlítani nem tudom, mert ugye az embernek csak egy apja van. Én nagyon örültem neki, hogy nekem pont ő jutott. Az egész család gyerekcentrikus volt. Tehát én mindig úgy éreztem, hogy én fontos vagyok. A szüleim békében éltek, szerették egymást, engem is szerettek, és ez egy olyan biztos indítást adott nekem az életben, amiért örökké hálás lehetek nekik. Apám jó ember volt, jó apa volt, melegszívű, szerető, odafigyelő, és megint csak egy ilyen családi anekdóta, hogy amikor én megszülettem, és annyira boldog volt, hogy megszülettem, azt mondta, hogy meg tudnám ölni magam ezért a gyerekért, ha kellene. Mire azt mondta neki a húga, hogy bolond vagy, nevelt fel, inkább arra nagyobb szüksége van. És tényleg nagyon jó apa volt, nagyon jó nagyapa volt, és nagyon jó dédapa volt. Minden huncutságra képes volt. A kicsikkel térden kúszva kergette őket a lakásban, kacagtak együtt, szóval nagyon melegszívű, szerető családapa volt.
Említette, hogy nagyon jó nagyapa, nagyon jó dédapa volt. Magvető példázata jut az ember eszébe. Vannak fotók, csodaszépek, amint a kertben, ahogy ő ott dolgozik, tevékenykedik, és mellett egy ilyen kis habos ruhába áll egy kislány, talán a dédunoka.
Igen, az az első dédunokája volt. Nagyon szerettek együtt locsolgatni, magyarázta neki, ugye ő kis tejfölös poharakban az elején, aztán utána lehet kapni ezeket a pici cserepeket, műanyag dobozkákat, amiben termesztette, otthon ültette a magot, és akkor figyelte, hogy hújnak ki a kis növénykék, és azt magyarázta a kicsinek, és azokat együtt locsolták. Igen, ez egy nagyon kedves fotó, nagyon szeretem én is, és hát már őket is tanította, és nagyon sok mindenre emlékeznek.
Ön nagyon szépen utat mutat idős embereknek a tekintetben, hogy bizony érdemes újra kezdeni. Szeretném megkérni Zsuzsannát, hogy olvassa fel a könyvéből ezt a részletet.
Nagyon sokan félnek az öregedéstől, és a könyvben ezt írtam, meg lehet-e tanulni az öregedés művészetét. Nem hiszem, hogy apám valaha elgondolkozott azon, hogy hogyan kéne megöregedni, hiszen ő soha nem öregedett meg. A mondás szerint, ami meghatározza a korodat, az a szíved fiatalsága. Ő friss maradt szívében, testben és lélekben még 90 év után is. Nem hallottam azon siránkozni, hogy ő öregszik, ezért nem is láttam soha öregnek. A szeme huncutul csillogott időskorában is, fáradhatatlan volt és minden mókára kapható. Imakara desu, ez a japán mondat azt jelenti, most kezdődik minden. Ezzel köszöntik arrafelé a 65. születésnapjukat ünneplőket. ezzel búcsúzom tőle, mert nem ismerek senki mást, akire érvényesebb lenne ez a szép mondás.
Kedves hallgatóink, López Szabó Zsuzsanna, okleveles természetgyógyász fitoterapeutával, édesapjáról, Apám a füves ember, Szabó Gyuri bácsi, a gyógynövényeken túl című áprilisban megjelent könyve kapcsán beszélgettünk. Miksa Levente kollégám és a magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető, Sallai Éva.
Kedves hallgatóink, Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugároztuk.
Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen. Szaladjon ki felé, belőlem gondoltam egyetlen. Nem vagy itt jó helyen, nem vagy való nekem. Villámlik mennydörő.
Látom, hogy elsuhan, felettem egy madár. Átongó szívében, szöges drót csőrében szalmaszál. Magamat ringatom, míg ő landol egy almafán. Az Isten kertjében almabort inhalál.
Nagyon
most múlik pontosan, engedem, hadd menj el. Szaladjunk kifelé, belül nem gondoltam egyetlen, nem vagy itt jó helyen, nem vagy való nekem. Villámlik, menj dörő. Nézd, hogy kivirul minden már, és lásd, odaként fészkel egy madár. Mozdulnak a fények, szemeidben összeérnek a bíborszín töredékek. Kétszer kinyitod,
konyék felhőjé, mely ragyog, és rajta túl derengő csillagok. Én nem tudom mi ez, de édes ez. Egy pillantásod, hogyha megkeres, mint napsugár, ha villan a tetőn, holott borongón már az este jön. Én nem tudom mi ez, de érezem, hogy megszépült megint az életem. Szavait sejme szíven símogat, mint márciusi szél a sírokat. Én nem tudom mi ez, de jó. Nagyon fájása édes, hadd fájjon, hagyom. A balgaság, a tévedés legyen. A szerelem, bocsásd ezt meg nekem.
lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja elmélkedését az engesztelésről. Ha tehetik, tartsanak velünk! Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Továbbra is elmélkedjünk együtt az engesztelésről, már a fatimai három angyali jelenésről elmélkedtünk, és most folytassuk Szűz Mária jelenéseivel. 1917. május 13-án következett be a Szent Szűz első jelenése. A jelenésről részletesen tudósít minket Lúcia, és a legnagyobb pontossággal írja le a szűzanyával való első találkozását. Fölhasználom Fatima századunk reménycsillaga című könyvet, amit Kondor Lajos atya írt, aki 1954-től 55 éven át élt a portugáliai Fatimában. Tehát Lúcia beszámolója a szűzanya első jelenéséről. Ferenccel és Jácintával a Cova de Iria egyik lejtőjének felső részén játszottunk, és egy falat építettünk. Hirtelen, mint egy villámlást láttunk. Jobb lesz, ha hazamegyünk, mondtam unokatestvéreimnek. Villámlik, és valószínűleg zivatar közeledik. Gyorsan elindultunk mind a hárman a domb lejtőjén lefele, s az út irányába tereltük a bárányokat. Körülbelül a lejtő közepén lehettünk, amikor egy ott lévő nagy tölgyfa mellett újabb villámlást vettünk észre. Pár lépés után egy kis tölgyfabokor felett fehérbe öltözött asszonyt láttunk. A napnál is fényesebb volt. Ragyogása szebb volt, mint amikor a napsugár kristálytiszta vizen keresztül hatol át, és abban szikrázik. A jelenés annyira váratlanul ért bennünket, hogy mozdulatlanul maradtunk. Nagyon közel álltunk hozzá. Bent voltunk a fénygyűrűben, amely belőle áradt ki, úgy másfél méteres távolságban. A szűzanya így szólt hozzánk: ne féljetek, nem bántalak benneteket. Honnan jön? Kérdeztem. Az égből. És mit kíván tőlünk? Azért jöttem, hogy kérjelek benneteket, jöjjetek a következő 6 hónapban is ide, ugyanezen a napon és ugyanebben az órában. A végén megmondom, hogy ki vagyok és mit akarok. Visszatérek még egy 7. alkalommal is. Én is az égbe fogok jutni? Igen. És Jácinta? Ő is. És Ferenc? Ő is. De addig még nagyon sok rózsafűzért kell imádkoznia. Eszembe jutott két lány, s utánok érdeklődtem. Nem sokkal azelőtt haltak meg. Barátnőim voltak. Idősebb nővérem Szőni tanította őket. Mária das Neves szintén az égben van már? Igen. Azt hiszem 16 éves lehetett. És Amélia, ő még a világ végéig a tisztító tűzben marad. Körülbelül 18-20 éves korában halt meg. Fel akarjátok ajánlani magatokat Istennek? Elfogadjátok kezéből a szenvedést, amit majd számotokra küld, jóvátételű minden bűnért, amivel őt megbántják, és a bűnösök megtéréséért? Igen. Valóban sokat fogtok szenvedni, de Isten kegyelme lesz menedéktek. Amint ezeket a szavakat kimondta, első alkalommal tárta ki kezeit. Bensőséges fénnyel árasztott el bennünket. A fény, mint egy a belőle áradó fénynek áttükröződése volt. Minden szívünkbe, lelkünk legmélyébe hatolt, s ebben a fényben saját magunkat és Istent láttuk. Isten maga volt ez a fény. Sokkal világosabban láttuk magunkat, mint amikor tükörbe tekintünk. Hirtelenül valami belső indításra térdre estünk, és lelkünk mélyén ismételtük: legszentebb Szent Háromság, imádlak téged. Istenem, Istenem, szeretlek téged a legméltóságosabb oltári szentségben. Pár perc múlva a szűzanya hozzáfűzte: imádkozzátok minden nap a rózsafűzért, hogy kieszközöljétek a világ számára a békét, és a háború hamarosan befejeződjék. Utána lassan és méltóság teljesen fölemelkedett, és kelet irányba eltűnt a légkör végtelenségében. A fény, amely körülvette, mint egy utat nyitott számára a csillagok között. Ezért mondtuk néha, hogy úgy láttuk, mintha az ég megnyílt volna. A jelenés 18 éves fiatal lánynak tűnt. Ruhája fehér volt, mint a frissen esett hó. Köpenye betakarta fejét, s egész testét, s annak szegélye aranyként csillogott. Köpenye betakarta fejét, és egész testét, s annak szegélye aranyként csillogott. Arcvonásai megközelíthetetlenül nemesek voltak, s valami természet fölötti isteni árasztotta el egész lényét. Nagyon komolyan nézett, s tekintete mély szomorúságot árult el. Mellén összekulcsolt kezében rózsafűzért tartott, annak szemei kristályként csillogtak, s rajta aranykereszt függött. Alakját a napnál ragyogó fénykoszorú vette körül, s arcáról fénycsóvák sugároztak. Szépsége messze felülmúlta az emberi elképzelést, s azt senki sem tudná szavakba foglalni. A szűzony első jelenésében, mint aztán mindegyik jelenésében, kéri a látnok gyermekektől, hogy minden nap imádkozzák a rózsafűzért. Szűzanya megkérdi a gyerekeket, hogy felajánljátok-e a Jóistennek, hogy elviselitek mindazt a szenvedést, amelyet ő rátok küld, hogy ezzel engeszteljetek a bűnökért, amely előtt megbántják, és mint egy kérésül a bűnösök megtéréséért. És a gyerekek igennel válaszoltak. Micsoda hősiesség ezektől a kicsi gyermekektől, és micsoda elszántság. És valóban, amikor csak tudtak, áldozatot hoztak, és a legnagyobb szenvedéseket is hősiesen viselték a bűnösök megtéréséért. Azt kérte a szűzanya, hogy minden nap imádkozzák a rózsafűzért, hogy béke legyen a világban, és befejeződjön a háború. Mikorunkban ugyanilyen aktuális a szűzanyának az a felhívása, Böjte Csaba, aki előszót írt ehhez a könyvhöz, következő gondolatokat írja. Fatima nem a múlté, az emberiség nagy csatái sajnos nem értek véget, és ezért félve és remegve, nagy-nagy alázattal arra biztatok mindenkit, hogy ne kacérkodjon a bűnnel, hanem létét féltve meneküljön Mária kitárt karjai közé. Gyermeki lelkületükkel rögtön rákérdeztek a szűzanyától arra, hogy az égbe fognak-e kerülni. És a szűzanya mind a hármójuknak elmondta, hogy igen, a mennybe fognak kerülni. És úgy elgondolkodtam azon, hogy akkor Lucia megkérdezte ettől a két nagyobb lánytól, aki már meghalt, hogy éppen most hol vannak. Az egyikre azt mondta a szűzanya, hogy már a mennyországban, a nagyobbra pedig, aki 18-20 éves korú volt, arra azt mondta, hogy ő a világ végéig a tisztító tűzben marad. Mi bűnt követhetett el ez a kislány, ez a fiatal lány ebben a faluban? Gondolom, hogy mindenki élte a vallásos életét, legalábbis a legtöbben, és szerették a Jóistent, és mégis a világ végéig a tisztító tűzben kell még maradnia. A látnok gyermekek életének a felajánlását kéri a szűzanya, és konkrétan megkérdezi tőlük, hogy elfogadjátok-e Isten kezéből a szenvedést, amit majd számotokra küld. Jóvátételű minden bűnért, amivel őt megbántják, és a bűnösök megtéréséért. Engesztelésre hívja a gyermekeket a szűzanya, és a gyermekek habozás nélkül igent mondanak, és aztán majd látjuk, hogy amire igen mondtak, azt magas fokon, hősies fokon be is teljesítik. De rögtön a kérés után a szűzanya azt mondta, hogy sokat fogtok szenvedni, de Isten kegyelme lesz menedéketek. És amikor ezt mondta a szűzanya, hogy Isten kegyelme, akkor tárta ki először kezeit. És bensőséges fénnyel árasztotta el a kis látnok gyermekek lelkét. Milyen csodálatos kommunikáció a szűzanya és a gyerekek között. És elgondolkodtató az is, hogy a világ számára ezeket a nagyon fontos üzeneteket, ami akkor is aktuális volt, és most is aktuális, és azóta is folyamatosan aktuális, ezt három kicsi gyereken keresztül közli a Jóisten velünk.
Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója az engesztelésről elmélkedett. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Most elhangzott adásunkat ma este 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől, és holnap hajnalban 2 óra 50 perctől is megismételjük.